Jézus mondja, a lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a 189. énekünkkel kezdjük meg az Isten tiszteletünket. E pünkösd ünnepében így kezdődik ez az énekünk. Fohászkodjunk. A mi pünkösdi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és hűen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a hosszabb szakaszból Rómaiakhoz írt levélből olvasom, a Rómaiakhoz írt levél 8. részéből, a 8. rész első 11 versét olvasom fel, ezt a szakaszt helyünket elfoglalva is nyitott szívvel hallgassuk meg. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként, tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs meg, Krisztus lelke az nem az övé. Ha pedig Krisztus Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Isten tegye áldotta ezt az igét, hogy értsük és élhessük. Most hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged ezekért a csodálatos üzenetekért, azért a csodálatos üzenetért, hogy ha lélek által élünk, ha Krisztusra nézve, Krisztusban vagyunk és létezünk, nincsen kárhoztató ítélet ellenünk. Dicsőítünk téged, hogy az igazi szabadság, a benned való öröm, a téged való dicsőítés, és a veled való közösség. És Urunk, ezt a közösséget szeretnénk ma is megélni. Szeretnénk megtapasztalni, hogy te jelen vagy, itt vagy, és megszólítasz bennünket. És kérünk téged, Urunk, azért, hogy segíts rajtunk, hogy mi is ne csak testben legyünk jelen, hanem hadd tudjunk lélekben is hangolódni a te igéd üzenetére. Hadd tudjuk mindazt, ami most zaklat bennünket, vagy ami foglalkoztat minket, azt elfeledni és emlékeztetni magunkat azokra az ígéretekre, amiket te kijelentesz ma is számunkra. Urunk, kérünk téged, lelked által tedd élővé a betűt, amit felolvasunk, és tégy élővé bennünket. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, a 372. dicséret éneklésével, a 372. dicséretnek az első versét és az 5.-6. versét énekeljük. Tehát a 372. első, 5. és 6. versét énekeljük. fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely Isten lelke által most életünkre akar válni. Az apostolok cselekedetei 3. részéből az 5.-6. verset olvasom fel. Ő pedig felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá: ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj. Isten tegye áldotta ezt az igét, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk. Mielőtt valójában az ige magyarázathoz hozzáfognék, egy nagyon érdekes dolgot hallgattam, vagy láthattam. Föltették a kérdést ma Budapesten, hogy micsoda a pünkösd ünnepe. Mit ünneplünk pünkösdkor? És hát nagyon kihozanító volt a válaszok minősége, miensége és valódisága, mert a válaszadók 80%-a nem tudta, hogy miről is szól ez az ünnep. És azt gondoltam, hogy hát igen, valószínűleg a fiatalok nem tudják. Mert hát igen, most már a szüleik révén se kaptak igazából keresztény nevelést, és valószínű, ők nem fogják tudni. De annyira félelmetes volt látni, hogy 50, 60, 70 év körüli idős hölgyek és urak válaszoltak olyan, bocsánat, így mondom, sületlenségeket azzal kapcsolatban, hogy mi a pünkösd, hogy úgy leesett az állam, és újabb lendületet éreztem arra, hogy hát a missziónak mégiscsak van értelme, ma Budapesten is. Tehát van még mit csinálni, van még mit dolgozni, van még miről igét hirdetni, és amikor azt gondoljuk, hogy ez evidens, ó, hát ezt mindenki tudja, hát még munkaszüneti nap is a pünkösd, hát ez egyértelmű, hát még hétfőn is szünnap van. Ez nem evidens, nem nyilvánvaló azoknak, akik között élünk, úgyhogy nyugodtan beszélhetünk akár a munkatársainknak arról, hogy képzeljétek el, a pünkösd az nem csak egy bónusz nap, amit a kormány csak úgy jó kedvéből megadott, hanem akár lehet ennek az üzenetéről beszélni, de legalább értelmi szinten akkor el lehet kezdeni erről beszélgetni, hogy te tudod, hogy miért van most munkaszüneti nap? Én nem is tudom. Hát. Na képzeld el, ezért. Tehát, hogy ez egy jó missziós lehetőség, a piros betűs napok magyarázata, úgyhogy ezt mindenkinek csak úgy a szívére hadd helyezzem, hogy ezt a fajta piros betűs missziót kezdjük el a Magyarországon. Mert szükség van rá, hiszen ahogyan a köszöntésnél is felolvastam, Jézus azt mondja, hogy a test nem használ semmit. Egyedül a lélek az, aki életre kelt, és ő azt mondja, hogy azok a beszédek, azok az igék, amiket ő kimond, azok lélek és élet. Jézus szava, Jézus kijelentett igazsága önmaga az, aki életre kelt. Nincsen más út. És ennek a folyamatát nagyon jól bemutatja ez az apró történet, amit azt gondolom, hogy legtöbben ismerünk, de az evidenciákon túl most azért mégiscsak annyit tegyünk meg, hogy kitöltetik a Szentlélek pünkösdkor, és felbátorodnak a tanítványok, és hirdetik az evangéliumot, hirdetik az örömhírt, nem csupán az örömhírt, a rossz hírrel együtt. Elmondják, hogy miben vagy ember, és elmondják, hogy Isten hogyan szabadít ki engem ebből a nyomorúságomból. Erről beszélnek, ahol csak megfordulnak az apostolok, a tanítványok, és ebben a forgolódásban már ott az eleje, az elején pünkösd után mindjárt, Péter és János természetszerűleg elmegy a templomba, és a templomban ráakad a tekintetük egy olyan valakire, aki folyamatosan ott volt, aki folyamatosan kéregetett alamizsnát, és sánta emberként egy olyan valaki, aki nem egészséges, nem egész önmagában fizikailag. Meglátják őt, és ebből a találkozásból születik az a felolvasott ige, amit olvashattam. És a mai nap arra gondoltam, hogy akkor nézzük végig két kérdés mentén ezt az egy verset, a hatodikat írtuk a hirdetőlapra, de érdemes ez az ötödik, hatodik kérdést venni, hogy mit van, és mit nincs. Mert látunk itt egy embert, akinek valamilyen hiányzik, és látunk valakit, akinek megint csak hiányzik amúgy valaki, mert nincsen ezüstje meg aranya, de mégis valamilyen van. És a nagy kérdés most itt pünköst kapcsán az, hogy miük van nekik? Mi az, amiük van, ami olyan jó lenne, hogyha nekünk is lenne? Tehát, először is, mi az, ami nincs? Milyen nincs ennek az embernek? Ennek az alamizsnát kéregető valakinek? Hát nincsen, nagyon egyszerű, triviális, nincsen egészsége. Nincsen egészsége, és ezek miatt, a korlátok miatt arra kényszerül, hogy másoktól, most így mondom, hogy kunyeráljon, hogy másoktól kéregessen, hogy magát teljesen megalázza, úgy viszik oda, leteszik, mint egy szobanövényt, és maximum ellátja a feladatait, és aztán visszaviszik. Nincsen egészsége, és valahol a legmélyén az életének ott van egy nagy gyász, egy nagyon mély fájdalom, az amiatt érzett fájdalom, hogy itt mennek el mellettem az egészségesek, a tökéletesek, akiknek az életében minden rendben van, akiknek millió egy lehetősége van az életben, és én itt vagyok a porban. Itt kéregetek. Itt vagyok, nem vagyok teljes, és ez egy nagyon mély, fájdalmas érzés ennek az embernek az életében. Lehet, hogy többen vagyunk így, itt, akik akár testileg éljük ezt át, hogy nem lehetek olyan, mint a többi. Sőt, most már egyre többekkel beszélgetve, főleg egyre idősebb és idősebb testvérekkel elmondják, és én is a szüleimtől nagyon sokszor ezt hallom, meg a nagyszüleimtől, hogy már nem vagyok a régi. Hú, régen úgy másztam a létrára, hogy? Nem én másztam a létrára, a létra mászott rám, úgy ment ez az egész. Most meg már alig bírok egy lépést megtenni. Ó, régen kimentem reggel, beperneztettem a 100 hektár földet, és utána még ezt meg azt megcsináltam. Most már nem vagyok a régi. És tudjuk azt, hogy vannak ilyen krízis helyzetek, amikor eljön az a pont, amikor arra döbbenek rá, hogy na már nem vagyok az, aki egyszer voltam. Most már ez a mutató is kileng, meg az a mutató is kileng, meg az orvos is kileng már tőlem, meg, vagy lehet, hogy csak én miattam leng ki az orvos, mert szédülök. Nem tudom, hogy mi van, már korlátozott az életem, és ennek nagyon sokszor akár a lelkünkre is hatása van. Mert volt talán egy képünk magunkról, hogy hát azért erősek vagyunk, vitálisak vagyunk, élettel teltek vagyunk, de most ez már nem a miénk. De ahogy testileg érezzük azt, hogy nem vagyunk teljesen egészségesek, és vannak korlátaink, és egyre inkább, egyre több korlátunk van, úgy látjuk ezt bármilyen fiatal korban, még itt a gyerekek is, akik itt vannak, kitartás, ők is talán tapasztalhatják azt belül a lelkükben, hogy valami nincsen rendben. Vannak fájdalmaim, van bánatom, van fájdalmam, vannak olyan érzések, amikkel nem tudok mit kezdeni. Talán lehet, hogy többen vagyunk, akik a lelkünkben érzünk valamilyen fajta magányérzést. Vagy érezzük azt, hogy mi nem vagyunk olyanok, akiknek lennünk kellene. Érezzük azt, hogy nem vagyunk teljesek. És ahogy ezt már előttünk jó pár évvel elmondták, hogy az ember legmélyebb fájdalma és a legmélyebb gyásza az embernek az Isten vesztése. A legmélyebb gyászunk az, amikor elveszítettük Isten közelségét, közösségét. Magunknak köszönhetjük, nem is akarjuk bevallani először, de ez fáj legjobban, ez gyászolja az emberiség legjobban, hogy nincsen Istenem. Nincsen az a közösség, ami éltet engem. És azt gondolom, hogy ezt a gyászt nagyon jól fejezi ki talán az is, amit most a napokban éltünk át, és én nagyon sokat gondolkodtam ezen felvidéki magyarként is, a trianoni helyzeten, hogy nekünk, mint nemzetnek, mekkora fájdalom és mekkora gyász az, hogy nem lehetünk azok, akik egykor voltunk. Nem tehetjük meg azt, amire addig képesek lehettünk. Nem vagyunk egészek. Nem vagyunk teljesek. És aztán halljuk a nagyon sok mindent, ami ezzel kapcsolatban előjön, és előbukkan, és az embernek bele sajdul a szíve, lelke, és nem tud ezzel a fájdalommal úgy mit kezdeni. Tehát az első dolog, amit látunk, hogy nincsen egészségünk, nincsen örömünk önmagunktól, és mi az, amit tesz az ember? Alkalmazkodik. Alkalmazkodik. Földolgozza, kénytelen földolgozni, nincs más tenni. És a legtöbbször az ember úgy alkalmazkodik, mert nincsen más lehetősége, hogy elkezdi bezárni az életét. Elkezdi körülvenni a szívét, lelkét egy jó erős páncéllal, egy jó erős pajzsal, hogy ne sértsen engem most már senki meg. A reménységeink már teljesen másmilyenek, mint azelőtt. Már fenntartással kezelünk mindent. Már nem vágyunk arra, hogy itt majd valami megváltozik, hanem talán arra vágynánk, hogy csak úgy éljük túl. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert az igényben ez az alamizsnát kérő koldus ember tekintetében valahol ezt látjuk. Azt mondja, amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és ezt mondta, nézd ránk. Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Ez a fajta feltekintés Péterre és Jánosra egy olyan tekintet, amit, hogyha magunk elé képzelünk, akkor ténylegesen beleborzadunk, hogy valaki, aki kisemmizetten ott van, ott kell, hogy üljön, felnéz, és azt mondja, hogy na jó, hát rád nézek, hát ha kapok tőled valamit. Egy olyan nézés, hogy na jó, hát rád nézek, megkapom, ami kell arra, hogy túléljem, megkapom azt, amit mindenki mástól kapok, egy közönnyel teli érmecsörrenést, és ennyi volt. Ennyit kapok. Itt vagyok, csinálom, de már nem remélek semmi jót. Már nem nézem azt, hogy ki néz közömbösen. Nem nézem azt, hogy ki mosolyog rám, ki haragszik rám, hogy ott vagyok. Most már mindegy, csak nézek előre. Azt kérték, hát akkor azt teszem. Ez van. És olyan fájdalmas, amikor mi is ugye ide jutunk már a magányunkban, hogy már nem reménykedünk olyan nagyokat. Már nem bízunk, már nem gondolkodunk azon, hogy milyen szép lesz a jövő, de csodálatos lesz, és fölemelkedünk, és én is megújulok, és minden rendben lesz majd. És lehet, hogy nem is azt kapom, amit kértem, hanem többet adok. Inkább berendezkedtünk arra, hogy inkább készülök a rosszra, és aztán, ha esetleg valami picivel jobb lesz, mint a rossz, akkor én már annak örülhetek. És nagyon sokan vannak és ringatják bele magukat ebbe az alvó, élettelen, elszürkült életbe. És ez a valóság, hogy ebben vagyunk benne, és a reménységünk is már e körül forog. És ez azért is van, mert lehet, hogy nagyon sokat csalódtunk már, sokféle reménységben voltunk benne. És annyira érdekes, hogy ez az almizsnát kérő ember kicsit szemléltet minket is olyan szempontból, hogy mi is emberektől már csak ilyen almizsnát kérünk. Már nem kérünk többet, mint amit feltételeznénk róluk. Talán kérünk tőlük egy kis elismerést, vagy szeretetet, vagy elfogadást, élményt. Kérjük, talán meg is kapjuk, de mindannyian tudjuk, hogy ez még mindig csak egy túlélésre való valami, amit megkaptunk. Na, és mindezek után, a lesújtó dolgok után, amit azt gondolom, hogy mindannyian átélünk, és talán fontos azt megállapítani, hogy nem baj, hogyha átélünk. Nem baj, hogyha átéljük a fájdalmát az Isten nélküliségünknek, nem baj, hogyha átéljük a fájdalmát az emberi határainknak, korlátainknak, mert amikor eljutottunk oda, akkor reménység szerint elkezdünk keresni. És van egy jó hír, most már nem is kell keresni, most már itt meg lehet találni. Meg lehet találni azt, hogy mim lehet, mi az, ami az enyém lehet, pünkösd kapcsán. Mi az, ami enyém lehet, pünkösd után. Mert olyan érdekes, amit itt Péter mond. Ezüstöm és aranyam nincsen. Hát megint mondhatná ez a koldus, hogy most azt kéred, hogy rád nézek. És nincs egy árva petákod sem? Most palira veszel? Bocsáss meg! Most miért kell rajtam mit még viccelődni? Na most mi fog ezután következni? Most megszégyenít megint ez a két ember? Mit csinálnak velem? És akkor ezután mondja Péter, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Amin van, azt adom neked. És ezen gondolkodtam. Milyen van Péternek? Milyen van Péternek és Jánosnak? Mivel rendelkeznek, ha nincsen semmi a zsebükben? Nincsen a fejükben a lelki gondozás 10 plusz 1 fogása. Semmi. Semmiük nincs. És akkor mégis azt mondja, de amin van, milyen van ennek a Péternek? És fura, azt mondja, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ja, hogy ez van neki? Hogy azt mondja, hogy valaki keljen föl és járjon, és akkor járni fog? Hát először azt mondanánk, hogy hát igen, akkor ezek szerint milyen is van Péternek? Hát akkor Péternek van valami ereje, valami kisugárzása. Van valami Péterben, ami egy másik embert talpra állít. Egy másik embert járásra ösztönöz. Elindít. Van valami bennük. Mi ez a valami? Ki ez a valaki? Ki van bennük? Mi van bennük? Mi az az erő, mi az az ajándék, ami képes arra, hogy elhalt, halott dolgokat életre keltsen? Akik itt voltunk a pünkösdi előkészítőn, már hallhattunk erről, hogy van az Isten munkájában a léleknek egy ilyen feladata, hogy anyagi dolgokat életre kelt. És ezt egy példával szemléltette a lelkipásztor testvérem, szerdán érdemes meghallgatni, hogy itt van egy kesztyű, amit ő kitett, valamilyen célra megalkotva, és önmagában semmi más, mint valamilyen fonalak összessége. Jó lesz beszerkesztve, vagy valami kis bőrdarabok, hogy jobban lehet, mert éppen egy munkás kesztyű volt. Önmagában semmi, élettelen. És azt mondja, és azt mondta ki, hogy mondhatom, motiválhatom őt, meg adhatok neki közösséget, de addig, amíg valaki föl nem veszi azt a kesztyűt, addig nem fog tudni semmit csinálni. Amíg meg nem tölti valaki ezt a kesztyűt, nem mozdul meg. Péter János életében Isten az ő lelke által őket megmozdította. Fölébresztette, föltámasztotta. Ezért olvastam föl Pál apostol Rómaiakhoz írt leveléből ezt a részt, és most külön kiemelem a 11. részt, 11. verset a 8. részből. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, kinek a lelke? Az atyának a lelke? Isten lelke lakik bennünk, aki ugye feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, az élő Isten, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. A lélek által történik az újjáteremtés. A lélek által történik a feltámadás. A lélek által történik minden, ami halálból életre kell. A lélek által történik ez. A lélek munkája bennünk az, ami minket abból az állapotból, abból a mély gyászból, és fájdalomból, és enerváltságból, és szürkeségből, és reménytelenségből, amiben Isten nélküli gyászunkban élünk, abból ki tud hozni. Mert az Isten közelsége az ő lelke által tölt be bennünket. Isten lelke által lesz miénk. A Bibliában rendszeresen ezt olvassuk, és nem tudjuk megkerülni, hogy Isten a munkáját köztünk emberek között, és bennünk az ő lelke által végzi el. Lélek által nem tudunk élni. Nem tudunk keresztényként élni. Nem leszünk soha krisztusiak. Isten lelke által élünk egyedül. Tehát, milyen van Péternek és Jánosnak? Az Isten lelke által egy új életük van. Isten az ő lelke által, Krisztusért föltámasztotta Pétert és Jánost a halálból föltámasztotta a lelki halálból. És aki fölébredt, az tud mást is fölébreszteni. Aki fölébredt, akit vár Isten, fölébresztett, az tud másokat is fölébreszteni. De még mielőtt ide ugranánk, csak egy apró kép, hogy értsük, hogy mit is jelent ez, lehet, hogy nagyon, nagyon túl hétköznapi, de akkor bocsánat, nem jutott jobb eszembe. Ha valakinek jobb, nyugodtan lehet tippeket adni, hogy a lélek munkája hogyan is zajlik ebben az egész ívben, amit Isten elvégez bennünk. Ugye nagyon sokan most már nyáron nem kell, vagy kevesebb gázt kell fogyasztanunk. De ugye hogyan jut el a mi házunkba a gáz? Hogyan lesz az, hogy tüzet tudunk gyújtani, meg tudjuk melegíteni majd most istentisztelet után is a finom ebédet? Még nem beszélünk róla, nehogy elveszítsünk pár figyelmes gondolatot. De hogyan lesz a miénk? Úgy, hogy van egy tartalmi része, van egy földgázmező, és ott van, ami nekem kell. Ott van, mondjam így, az atyánál. Most ezt valahogy onnan ki kell termelni, és be kell csatornázni a különböző országokba, a különböző városokba. Utat kell készíteni a nyersanyagnak a felhasználóig. Ez kicsoda? Jézus? Bocsánat, tényleg ez nagyon rossz a példa, tudom. És utána jön a harmadik rész, akik pedig a, most így mondom, a szolgáltatók. Akik aztán terítik. Akiknek örülünk, hogy mindig egyre olcsóbb és olcsóbb. Olyan jó, hogy Isten lelkéből meríthetünk ingyen, és ő az, aki szolgáltatja azt, ami az atyától elindul Jézus Krisztuson keresztül. És ő nem fog mást csinálni, nem fog mást mondani, nem fog más irányba vezetni, hanem csak is abba az irányba, amibe haladnunk kell. Ő az, aki most itt van. És szolgáltatja azt, amit Jézus Krisztus elvégzett, ami az enyém lehet. Hát gondoljunk bele, hogy itt lenne a Budapest határába a gázcső, a gázvezeték, és nem lenne, aki behozza ezt egészen közel hozzánk. Hát tüntetnénk ott a parlament előtt, hogy hát itt van az a gázvezeték. Nem lehetne megcsapolni. Így van Isten lelkének a munkája is. És ő így hozza el mindazt, amit Isten elvégzett bennünk. És erre rábízhatjuk magunkat. És kérhetjük, hogy élő Isten, a te lelked által kelts életre. Kelts életre engem. Elveszek nélküled. Nincsen reménységem. Nincsen vezetésem. Nincsen utam. Nem tudom. Csak azt látom, hogy mim nincs. Uram, látni akarom a lelked által, hogy mi az, amin van. Mi az, amin van? Mi az az ajándék, ami betölti, kitölti az én életemet? Látni akarom magamat igazán. Ismerni akarlak téged igazán. Uram, add a te szent lelkedet nekem. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy várjátok meg az atya ígéretét. Mert ő lesz az, aki mindazt, amit Jézus elmond, mindazt, ami le van írva, Isten igében, kijelentésében életre kelti. És ebben a feladatban egyrészt az a kérésünk, Uram, ébresz fel! Mert a feltámasztás olyan jó, olyan érzékletes. Az eredeti szövegben ugye arra is utal, hogy felébreszteni valakit az alvó állapotából. A halál állapotából ébresz fel, Uram, ébresz fel engem, élni akarok, és utána használj hogy én is másokat felébreszthessek. Óvodában én nem tudtam aludni. Nem értettem, hogy mi a lényege a délutáni alvásnak, ma már értem. És vágynék is rá sokkal többet. De akkor az volt a legjobb dolog, akkor mindenki aludt, és voltak barátok, akikkel lehet ébredgetni a többieket, meg piszkálni őket, meg minden egyéb. És amikor elment az oldás az óvónéni, akkor már is pattantunk ki az ágyból, és mentünk a többiekhez, hogy figyeljetek, nincs itt az óvónéni! Szabadság van! Hát kaptam kis a felekőkre sajnos, akkor még az divat volt. De csak azt tud valakit fölébreszteni, aki már föl lett ébreszte. Nagyon egyszerű, nagyon triviális, nagyon evidens. De hogyha már fölébresztett minket az Isten az ő lelke által, akkor kérjünk tőle erőt, kérjünk tőle segítséget, hogy másokat is fölébreszthessünk. Akár arra is, hogy mi ez a pünkösd. Mi a pünkösd ünnepe? Hogy mi a karácsony? Mi az, hogy húsvét? Mi az, hogy keresztjén? Hogy ezek a szavak megteljenek tartalommal, megteljenek élettel. Isten az ő lelke által ezt bízza ránk. Ezt nyújtja nekünk ma is. A kérdés, kérjük-e, várjuk-e? Ha kérjük és várjuk, hű, ő és megadja nekünk. Ennél jobbat nem lehet kérni. Kérjük, hát Isten szent lelkét, hogy ő töltsön el bennünket élettel, mert akkor élni fogunk, és a mi életünkben is azt látjuk majd, amit látott ez az alamizsnát kérő úriember, hogy felkelt és járt. Olyan dolgokra volt képes, amit azelőtt nem. Olyan embereknek tudunk mi is megbocsátani, akiknek lehet, hogy azelőtt nem. Olyan nemzeteknek tudunk megbocsátani, akiknek azelőtt nem. Olyan dolgokat tudunk lezárni, amit azelőtt nem. Isten az ő lelke által adja ezeket a csodákat meg ma is, és a következő napokban mindannyiunk számára. Amen. Fennállva folytassuk az imádságot. Urunk, kérjük a te áldott szent lelkedet. Legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a végóra, mellénk álljon, hazatérésre készen találjon. Könyörülj! Gyer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus legyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél! Ó, szeretet, árazd ránk meleged, hadd kóstoljuk édességedet. Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, egyességben és békében éljünk. Könyörüljél! Ínségeinkben fő vigasztalónk, halál ellen megbátorítunk. Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk ránk jő, s romlást készít már nekünk. Könyörüljél. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Amen.